Ahhoz, hogy értelmezzük az iszlám és a kereszténység viszonyát, illetve tényleges párbeszédet tudjunk folytatni, talán fontos, hogy jó pár olyan fogalmat, teológiai kérdést tisztázzunk, hogy hogy lát az iszlám és hogy lát a kereszténység, ami talán rámutat a közös hasonlóságokra, és hát arra is, amiben esetlegesen különbözünk. Az első kérdésem erre is irányulna. Én, amiből készültem, azok olyan teológiai jegyzetek, amik itt az előző jegyzetes beszélgetésünk alapján kiderült, hogy igencsak átigazodtak a keresztény gondolkodás értelmezésében, és bizonyos fogalmak, azok még professzoraiknál is úgy szerepelnek, ahogy az iszlámban helytelenek, illetve más jelentéssel bírnak. Ezért óvatosan idézek, de mégis az első idézetem így hangzik, hogy az iszlám jelentése az Isten iránti odaadás, belenyugvás az Isten akaratába. Pontos ez a megfogalmazás, illetve hogy röviden kérlek Zoltán, fogalmazd meg, hogy mit értsünk iszlám alatt.
Bocsánat, hogy köhögni fogok, mert voltam mekkai zarándoklaton, és ott 46 fok volt, és akkor hazajöttem csak 17, és az a 30 fok különbség az kicsit megviselt a légzőrendszer. Alapvetően, amit felolvastál, az egy viszonylag pontos meghatározás. Az iszlám szó azt jelenti az Isten akaratának az elfogadása, hogy önkéntes elfogadása, hogy az ember belenyugszik az Isten akaratába, elfogadja azt. Az iszlámot egyébként lehet definiálni egy-két mondatban, tehát nagyon kompakt definíciókat lehet alkalmazni. Ugye azt is lehet mondani, hogy az iszlám az Isten egyedül valóságának a tanúsítása, szennek megfelelő életvezetés és tartózkodás az Isten mellé, vagy az Isten helyett ilyen társ állításról, és azoktól, akik ugye ezt megteszik. Tehát nagyon kompaktan össze lehet foglalni, de alapvetően helyes a definíció. Ugye ebből egy nagy életvezetési kódex is következik.
Igen, most hozzád fordulnék, és kérlek fogalmazd meg, hogy a lehetséges hasonló tömörséggel, hogy mit jelent a kereszténység.
Először is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a beszélgetőtársamat és a jelenlevőket. Köszönöm a bizalmat. Remélem, hogy van értelme egy ilyen beszélgetésnek, és legyen is értelme. Én magam is a teológiai tanulmányaimat próbáltam az elmúlt napokban egy kicsit felfrissíteni, mert azért vallásokról is tanultunk, de azóta is sok minden történt a világban, és igyekeztem ezeknek is valamelyest utána nézni, hogy legalábbis nagy szamásságban nem mondjak. Ugyanakkor nem játszom el azt, hogy én muszlim szakértő lennék, vagy egyháztörténész, nem, én keresztény hívő embernek vallom magamat, evangélikus misszióvilágész, és ilyen szempont, és magyar állampolgár, és ilyen szempontból hoztam meg majd a gondolataimat a jelenlevőkkel. A kereszténység az én értelmezésemben is valószínűleg ezzel mindenki egyetért, alapvetően kapcsolatról szól, szeretett közösségről, párbeszédről. Tehát azt mondom, hogy ellentétben az iszlámmal, én magam is voltam mecsetekben, szertartásokon, Londonban, Algériában muszlim ismerőseink vannak, majd erről esetleg majd bővebben is. Tehát valóban van némi tapasztalatom ilyen szempontból is, tehát valóban az iszlámmal ezt érzékelem, egy engedelmesség van, odaadás, hódolat, és a kereszténynek, hogyha egészségesen gyakorolják biblikusan a hitüket, akkor ez számukra alapvetően az él Istennel való szeretet kapcsolatról szól, amely örökre tart.
Ábrahám, Noé, Ádám, Izsák, Jákob, József, Mózes, Áron, és még sorolhatnánk azokat a neveket, akik előfordulnak mind az Ószövetségben, mint pedig a Koránban. Erre kérdeznék rá, hogy a proféták, és ugye Jézus személye is szerepel a Koránban, ez egy külön kérdés lesz, tehát az még hagyjuk későbbre, de a profitákhoz mi a kereszténységnek és mi az iszlámnak a viszonya?
Az iszlám ugye azt tanítja, hogy az egész világ az Isten teremtésének az eredménye, amiben törvényszerűségek vannak, jelek vannak ugye azok számára, akik elgondolkodnak, érkezeszük el. Tehát az emberek fel tudják fedezni Isten jelenlétét az Isten jeleinek a megszemlélése által. De azt nem tudják kitalálni, hogy milyen Isten szolgálatokat kellene elvégezniük, hogyha közeledni szeretnének ehhez az Istenhez, hogy alá szeretnék vetni magukat neki. Ezért küldettek el a proféták, akik az Isten üzenetét hozták el, ugye ahol a szférából, ahol a tudományos kutatás behatolni nem tud, ugye a rejtett dimenzióból, és egy útmutatást adatott az emberiségnek, hogy hogyan kell az Istent szolgálni úgy, ahogyan ő ezt parancsolta. Ugye a teremtőként neki joga van erre, hiszen az ember az Isten birodalmában, az Isten teremményeként él, tevékenykedik, tehát a teremtőnek joga van meghatározni, hogy az ember mit csinál. Az iszlám tanítása szerint nagyon sok proféta küldetett el, ugye az első proféta Ádám, béke legyen vele, és az utolsó proféta Mohamed proféta, és köztük rengeteg proféta küldetett el. Ugye ennek egyrészt az az oka, hogy minden helyre, minden időben jöttek proféták, illetve az egymást követő proféták azért küldettek el, mert az emberek letértek a proféták által mutatott útról. Összekeverték a saját gondolataikkal a vallást, és az Isten új profétát küldött, hogy visszavezesse őket az Istennek valami engedelmesség útjára. Most hány proféta küldetett el? Egyszer egy kérdező megkérdezte Mohamed profétát, feltette ezt a kérdést, hogy hány proféta küldetett el az emberiséghez. A proféta azt válaszolta, hogy 124 ezerben. Nagyon nagy szám. Ebből a 124 ezer profétából 25-öt ismerünk név szerint, illetve korábban említve vannak. A többiekben hiszünk általánosságban, hogy volt ennyi proféta. Ugye ez a kérdező nem állt meg itt a proféták számát illetően, hanem azt is megkérdezte, hogy hány szentkönyv küldetett le. És erre a proféta azt válaszolta, hogy 315. 315-ből 5-nek a nevét ismerjük a Koránba, és 310-nek a nevét nem ismerjük, de hiszünk benne, hogy jöttek szentkönyvek az emberiséghez, amik persze nem maradtak meg eredeti formájukban, tehát ezért volt szükség újabb és újabb szentkönyveket leküldeni. De valóban, akiket említettél, azok név szerint említve vannak a Koránba. Kicsit másképpen hiszünk bennük, mint ahogy a egyéb vallások képviselői, tehát mi abban hiszünk, hogy az iszlám az egy sarokpont, hogy minden proféta ember volt, tehát húsvér ember, hiszen így tudtak példát mutatni a gyakorlatban, hogy hogyan kell az Istennek való engedelmességet megélni a mindennapokban.
Tehát, hogy a keresztények, hogy látták a profétaságot? Nyilván van, itt zömében szerintem keresztények vannak jelen, és ugyanúgy tudják, mint én. Tehát ószövetség és újszövetségi proféták és profétaság egyértelműen beszél a Szentírás a hamis profétákról, tehát az, hogy önmagában valaki proféta vagy profétának nevezi magát, ezen biztos, hogy az is. Van egy ilyen gondolat is a Bibliában, hogy az a nevet, hogy ez pedig halott vagy, az a keresztényekről szól ez a diagnózis, tehát nem elég annak nevezni magunkat vagy másokat, és nagyon sok hasonlóság van abban, amit Zoltán elmondott, a keresztény látásmódok, tehát a proféta különböző megnevezések vannak egy ilyen Biblián belül, az Ószövetségen belül is, az Isten emberei, általában nem jelentkeznek a profétaságra, legtöbb tulajdonképpen menekülne a feladattól, de mindenképpen olyanok, akik Röhr professzor úr gondolatait eszembe, aki általánosságban azt mondta, hogy ne az igéről beszéljünk, hanem az igét szóljuk. Tehát a proféták azok, akik Isten aktuális üzenetét hirdetik, annak el szokta mondani, azt gondolja a proféták, hogy a jövőbe látok, vagy a jövőt mondják el, esetleg azt is, ha Isten mondja neki. És lehet, hogy a közeljövőről, vagy a távolabbi jövőről beszélnek, lehet, hogy most ezt mondják, de a helyzet változása miatt lehet, hogy annak az üzenetnek a másik oldalát hangsúlyozzák. Tehát akik élő hitű emberek, Istennel élő kapcsolatban vannak, lehet, hogy a profétaság számukra rettentes nyűgés teher, de jelenlegesen is olvassuk, hogy csontokban regesztett tűz ez tulajdonképpen, és nem tudnak nem profétálni, ha az Úr szól. Ezen mostanában is elcsodálkoztam nyáron olvasgatva a profétákat, hogy hát ezt a többséget kihajítanák az egyházból. Tehát ezek hogy beszéltek ezek az egyházról, a vezetőkről, a gyakorlatokról, stb. És Biblia lett belőlük. Tehát ez egy rendkívül izgalmas dolog, és ne jelentkezzen senki profétának. Külön még tegnap este olvastam Luther gondolatait, hogy most profétának tartja magát, vagy nem profétának tartja magát. Ez Istennek a döntése. Egyes embereknél, és azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor a földi életük ráment, ugye a profétaság Na most tudom, hogy még lesz egy külön, itt a program előtt Ádám az egy gyorsan elsorolt, hogy mikről kellene itt majd beszélgetnünk, és Jézus személy is előkerül, de itt azért annyit elmondom, hogy ugye van egy ilyen hármas felsorolás, hogy proféta, pap, király, tehát valami ilyesmi volt, például Dávid király is, tehát szentek által külső értékben, ugye olaj által, de Isten döntése volt az is felkeletet, és hitünk szerint Jézus is ebben a szerepben volt, ebben a szolgálatban volt, hogy ő maga is proféta volt, pap is, király, de hát erre majd akkor később rátérünk, hogy milyen módon és hogyan. Hát és bocsánat, annyit még, hogy arra még ráteszem a hangsúlyt, hogy az új szövetségi, tehát vannak új szövetségi proféták. Tehát nem csak apostolok, az első keresztények is beszéltek olyan karizmákról, olyan szerepekről, olyan szolgálatokról, hogy a gyülekezetnek a profétai szolgálata. És vannak, akik arról is beszélnek, hogy ez egyháznak, tehát akár most a 21. században is lehet, vagy legyen profétai szolgálata.
Zoltán, ahogy fogalmaztad, ugye proféta az, aki mindenképpen, hát mindenképpen embernek kell lenni Jézus képében. Itt egy különbséget kell tenni a kereszténység és iszlám között, hiszen radikálisan máshogy látjuk Jézus szerepét. Hogy látjátok Jézus szerepét az iszlámban?
Hát igen, egyébként, hogyha az ábrahámi vallásokat nézzük, tehát a zsidóságot is, akkor itt Jézus személyében van az eltérés. Ugye itt a három vallás itt különbözik, hogy Jézusról mit mond. Az iszlám tanítása szerint ugye Jézus, béke legyen vele, egy kiemelt proféta, ugye öt kiemelt proféta van az iszlámon belül, tehát azok a proféták, akik nagyon sok szenvedést álltak ki a nép részéről, és Jézus az egyik közöttük. Neki adatott az Evangélium nevű szent könyv, tehát az iszlám az nem ismeri azt, hogy új szövetség, meg ószövetség, meg Biblia. Ismerjük, hogy Tóra Mózeshez küldetett, ismerjük, hogy Evangélium, ami Jézushoz küldetett. Tehát Jézus megkapta az Evangéliumot. A Koránban az Isten úgy szól róla, tehát hogy Jézus nem azért jött el, hogy eltörüljön, hanem megerősítse azt, ami a kezdetekben van a Tórából, és hirdesse nektek az Evangéliumot. De mi hitünk szerint Jézus ember volt, tehát húsvér ember, annak ellenére, hogy a fogantatása ugye az csodálatos módon történt, ugye az üzemzéssel, de az iszlám hit szerint Jézus nem öletett meg, ő kérte az Istent, hogy vegye el tőle ezt a méreggel teli kelyhet, és az Isten magához emelte őt, tehát felemelte, és Jézus tehát nem halt meg. Az ítéletnap előtt vissza fog térni, ugye az ítéletnap eljövetelének az egyik nagy jele lesz, hogy Jézus visszatér. Itt lesz a Földön valamennyi ideig, ugye erről a tudósok különböző dolgot mondanak, hogy hány évig lesz itt, mi fog történni akkor, de meg fog halni, mint ember, és a mi hitünk szerint, tehát ő nem fog más vallást követni, az Istennek való a levet is úgy el fog járni. És ő tanúságot fog tenni, hogy ő kicsoda mit tanított és hogyan él. De hát ezt majd, hogyha aki életben lesz, akkor meglátjuk, hogyha nem, akkor ez egy hitbeli kérdés, hogy mi így hiszük, a keresztények meg másképpen hiszik, tehát ebben semmi probléma nincsen.
A kereszténység hogy viszonyul ehhez?
Az utolsó gondolatait kapcsán jutott eszembe megint csak Röhl professzorodnak egy mondása, de más is ment ez már, tehát tulajdonképpen Jézus alapján, hogy lesznek nagy meglepetések, tehát az Isten országában, hogy olyanok is ott lesznek, akikről mi nem gondolnánk, és talán olyanok sem lesznek ott, akikről mi azt mondanak, hogy ott lesznek. De hát az ítélet nem a mi kezünkben van, hála a jó Istennek. Hát mi is azt gondoljuk és azt hiszük, hogy Jézus hús és vér ember volt mindenképpen, és számomra, sokak számára egyébként kényelmetlen a keresztény hitben lévő feszültség. És ezt a luteri evangélikus vonal is felvállalta és felvállalja, és számomra ez minden terhe, nyüge, nyomorúsága ellenére szimpatikussá vált, hogy nem kell mindent megmagyaráznunk, nem kell mindent megoldanunk, nincsen mindennek egy kis fiókja. Úgy érzem, teljes tiszteletben mondom, de erre hajlamos például a katolicizmus, illetőleg a szabadegyházi világ, sokszor ott sem általánosítok, hogy mindig mindenre van valamilyen kis fiók, van valami magyarázat, és a skolasztika is erről szólt, és sok minden erről szólt. Itt csak arra utalok, hogy mitől valaki rákos beteg lesz, és akkor mindig akad valaki, hogy tudja, hogy ez miért. És ez Jézus történeteiben is vannak ilyen jellegű látások és megállapítások. Tehát a mi hitünk szerint Jézus egy személyben volt, Isten is és ember is, és hát ez az, hogy értelmezzük például az evangéliumot, meg azt tényleg nem tudom, nyilván van az iszlám világon belül olyan teológiai irányzat, akik tanulmányozzák is az evangéliumot, vagy említetted, hogy az iszlám azt mondja, hogy Jézus az evangéliumot kapta. Tehát az evangéliumban, ami ugye hitünk szerint, látásom szerint, egyértelmű annak is a jelzés, hogy ő Isten lényegű is volt itt a Földön. Halott támasztástól kezdve, és hát ő maga kimondta maga, hogy én vagyok, és az vagyok, és aki látott engem, látta az Atyát, stb. Ez a valóban az radikálisan egy Istenben hívő zsidóság számára egy óriási skandalon volt és botrány volt, egyenesen Isten gyalázásnak vették, és gondolom, hogy a komolyan gondolkodó iszlám világ is ezt így értelmezi, a kereszténység mégis fölvállalja ezt a én nem teológiai tételnek mondanám meg, nem egy gondolatot, hanem én úgy gondolom, hogy tapasztalati tényt, hogy Jézus Isten lényegű is, három az egyben, egy a háromban, ez a legtöbb hittanórán is különböző programokon előkerül ez, hogy értelmezzük, hogy csak egy nagyon rövid utalást teszek én a gyerekeknek, úgy magyarázni egy hasonlatot, hogy minden olyan, mint a nap, az Isten olyan, mint a nap, és a sugara, a fiú, aki letranszformál Isten, és a Szentlélek az, aki bennünk van, és átmelegít minket. Tehát ez egy gyenge fizikai hasonlat arra, hogy lehetséges, hogy mi is egy Istenben hiszünk természetesen, és itt meg kell említenem, hogy a keresztény világon belül is van olyan gondolkodás, például az unitárius, sok ugye, tipikus székely magyar látás, vallás, hogy ne variáljunk itt, mert magyarázgassuk itt három az egyben, meg minden ezen kávé, meg amiben van az cukortej, meg koffein, meg mit tebb is oda. Egy Isten van kész, nem bonyolítjuk a dolgokat. De ezt mondja egy székely, de ők sem mindenki, és minden, tehát ők is nagyon színesek is, különleges világ. És mi meg azt mondjuk, és azt tapasztaljuk, hogy ő Isten lényegű volt, és a termény evangélium, ott van Jézus, hát az evangéliumban nagyon sok minden benne van, tehát az ő engesztelő áldozata, kereszthalála, kivégzése, három nap a sírban volt, feltámadása és a többi, ebben az evangéliumban hiszünk így ilyen értelemben. És ez tényleg egy hasadás, egy probléma, egy feszültség a zsidókkal való viszonyunkban is, és a muszlim világgal kapcsolatban is.
János, ahogy említetted ugye a Bibliát, azt gondolom, hogy jó, hogyha erről is egy kicsit beszélünk, hogy Mohamed hogy állt a könyvekhez, illetve ugye, ahogy fogalmazni lehet, ugye megtisztított írást szeretett volna kézbe adni, legalábbis ez a megközelítése. A Bibliához való viszonyról is kérdeznélek, illetve pont erről, hogy ebből adódóan, hogy látjátok a szent könyv kérdést.
Ez egy nagyon bonyolult kérdés egyébként, és megpróbálok el röviden válaszolni. Tehát alapvetően a Mohamed prófétának a viszonya a könyvekhez, ő írás tudatlan ember volt, tehát nem tudott se írni, se olvasni. És egyébként ez az egyik profétai csoda, hogy egy írás tudatlan ember hogy tud olyan szöveget hozni, hogy ámulatba ejti a kor tanult embereit is, ugye az arab nyelvnek a magas szinten művelőit. Tehát így a proféta az előző szentkönyveket nem ismerte, ami korábban van utalás, hogy ezt az Isten nyilatkoztatta ki. És ugye a mi hitünk szerint, itt erre utaltam itt az elején, az első megszólásban, és ez egy áthidalhatatlan, de hitbeli kérdés, hogy az iszlám nézete szerint azért jöttek újabb és újabb szentkönyvek, mert az emberek elvesztették az eredeti szentkönyvet, hogy megváltozott a tartalma, az emberek szava és az Isten szava összekeveredett benne. Ugye ez az iszlám nézete. És ezért, hogy a Bibliát lehet olvasni, de az iszlám nézőpont szerint a korábbi szentkönyveknek az igazságát a Koránon keresztül nézzük. Ha találunk a Bibliában egy olyan történetet, ami mondjuk ugyanúgy szerepel a Koránban, akkor azt mondjuk, hogy ez a rész valószínűleg az Istentől van. Ha találunk egy olyan részt, ami szöges ellentétben van a Korán szellemiségében, tehát például a lót paráználkodik a lányaival, tehát ugye ilyet még az átlagember se tesz, nem, hogy az Isten kiválasztott profétája, tehát erre azt mondjuk, hogy ez biztosan az Istentől van, és hogyha olyan találunk, amiről nem tudunk állást foglalni, akkor megmondjuk, hogy nem tudunk állást foglalni. De hogy a Koránon keresztül nézzük az előző szent könyveknek az igazságát. Az iszlám teológiában, a Koránban szerepel egy olyan kifejezés, hogy a könyv népe, az Ehlel Kitáb, ugye ez azokat az embereket tartalmazza, a keresztényeket és a zsidókat, akik égi eredetű vallásban hisznek, akik kinyilatkoztatott könyvben hisznek, és ezek az emberek állnak a legközelebb az iszlám hithez, mert mi is égi vallásban, kinyilatkoztatott vallásban, kinyilatkoztatott könyvben hiszünk. Tehát a könyvekhez körülbelül így lehetne ezt a viszonyt összefoglalni dióhéjban.
Az emberek szava és Isten szava összekeveredett, mondtad az imént, és hát ha a Szentírást nézzük, akkor ugye itt bár különböző teológiai megközelítések vannak, de hát az írás magyarázat kapcsán kirajzolódik, hogy ebben némi igazságban. Hogy állunk ahhoz, hogy különböző rétegek vannak a Szentírásban?
Egyrészt ez kétségtelen, hogy ez a három, talán az öt nagy világvallás, vagy ez a három, valóban az Ábrahám még visszavezető nagy világvallás, azokat nevezünk például világvallásnak, akik a saját kultúrájukon, a saját kerítésükön is túl tudtak lépni, és más kultúrákba is beléptek, és valóban a világon elterjedtek. És ugye a három világvallásnak, most ezen belül, tehát ez, akik az egy igaz, valóságos, láthatatlan, teremtő Istenben hisznek, vannak jó indulatú, nyitott képviselői. Ugye hosszú-hosszú ideig azt is tudjuk, hogy Jézus például emlékezett kitörléssel ítélte a, tehát nem úgy, mint az iszlám, hogy még a Koránban is benne van a neve, de a zsidóság emlékezett kitörléssel, még csak nem is szívjuk, mert annyira áll messiásnak, áll profétának tartották őt, hogy nem is emlegették. De a 20. században például nagyon jelentős zsidó Jézus kutatás jelent meg, például jeruzsálemi egyetemeken is, tehát olyan professzorok is foglalkoznak Jézus személyével, sőt könyveket írnak róla, sőt tisztelettel is, akik nem hiszik Jézus messiási voltát. Tehát itt nagyon óvatosan kell fogalmazni, mert a vallások helyzete is változott, és ők maguk is változnak folyamatosan, és alakulnak, formálódnak, és a vallásokon belül is nagyon sok irányzat van. Elég lenne csak említenünk az evangélikus egyház, és a magyarországi evangélikus egyházat, vagy éppen egy helyi gyülekezetet is, tehát különböző skálája van a Biblia értelmezésnek. Mert éppen egy ma fellobbanó vita, hogy lehet a gyereket fenyíteni, vagy nem, ugye a Szentírásban van bőven rá utalás, hogy így vedd meg, úgy vedd meg, ezt csináld vele, azt csináld vele, és van, aki ezt komolyan veszi. Van, aki ezt komolyan veszi, és nem figyel a kulturális kontextus, hogy mikor, milyen korban, milyen szokások, vagy a nőknek a fejbefedése, hogy bukta az összes asszony, mert nincs rajta kendő, és akkor erre mondhatnánk, hogy hát az Ószövetségben benne van, hogy kendőt kell viselni. Tehát ezek csak ilyen
egyszerűen... Amire kérdezek az alapvetően az, amikor úgymond levezetik teológusok, hogy bizonyos századokkal később keletkezett szövegrészek szerepelnek a Szentírásban.
Hát egyrészt az maga, a mi Szentírásunk körülbelül 1000 év alatt íródott. Tehát ez egy óriási idő, óriási idő. Ellentétben azt hiszem a Koránnal, amelyik azzal együtt, hogy ott utána néztem ennek, hiszen itt van például a magyarul, nekem is megvan a magyarul a Korán, és a Korán világáról külön egy könyv, de azon a fordítással azért vannak mondok, de azért én magyarul is szoktam olvasgatni időnként a Koránt is ismerem, de és a Koránnál is volt egy, azt hiszem, minimum több évtizedes formálódás és alakulás, tehát sem volt annyira egyértelmű és egyszerű, de hát a Szentírás, hát 1000 év alatt íródott, és természetesen vannak rétegek, Luther ismerte föl ezt szerintem nagyon helyesen, hogy kánon a kánonban, tehát a Szentírásban is van egy szűrők, számunkra Jézus, ahogy a reformátorok tanították, hogy minden, ami Jézusra utal, meg Jézuson keresztül olvasunk, tehát például jó szívvel egy keresztény nem tudja azt imádkozni, hogy Uram, vágd sziklán az ellenségek csecsemőjét, vagy törd el ki a fogaikat, meg egyebek, hanem mi azt mondjuk, hogy Jézus nem ezt mondta, ezt tanította, hanem azt mondta, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és az ellenség szeretetre is tanított minket ezt, persze nem azt jelenti, hogy keresztények legyenek birkák, tehát egy másik úgy, hogy lehet-e katonaság, rendőrség, karhatalom, és a többi. De különböző értelmezések vannak, és látások vannak, és persze az iratok különböző korokban születtek, és erről a mai napig is folynak viták, hogy a Péter levelét valóban Péter írta, vagy valami, de most nem tudom, hogy igazán erre gondoltál le, hogy természetesen a keresztény teológusok is folyamatosan kutatják az eredetet, csak egy rövid utalás még a kubráni tekercsekre, hogy hosszú ideig ugye a racionalizmus felvilágosodás korábban megjelent a gondolat, hogy ó, hát a Biblia az a huncut papok kreálták és irogatták, hogy butítsák a népet, stb. Nem is igazak ezek az iratok, nem is írták le akkor, stb. És akkor a 20. század közepén Isten megadja egy kis srác, egy kis fiúcska, hogy kavicsokat dobál egy barlangba, és megtalálják a 3000 éves eredeti tekercseket, és akkor a namosát ettől azért nem álljult el teljesen a nyugati ateista világ, de azért mégiscsak vannak erre jelzések, hogy igenis ezek eredeti iratok. Aztán persze születtek hamisítványok is, a mai napig is születnek.
Ne legyen más Istened, kérdőjellel szerepel ugye a mai fórumbeszélgetés címében. Nincs más Isten Allahon kívül, és ne legyen más Istened. Hogy fér össze ez, illetve hogy zárja ki egymást?
Az iszlám szerint, amikor ugye azt mondjuk, hogy Allah, tehát ez nem egy másik Istent jelent, ugye ez azt jelenti, hogyha ez arab szó egyébként, de azt jelenti, hogy határozott szerkezetben, hogy az Isten, és benne van az egyedül valóság. És azért használjuk előszeretettel ezt a szót, hogy Allah, hogy egyrészt a Koránban az Isten így nevezte magát, tehát az egyik ért, a másik ért, hogy ezt a szót nem lehet tovább ragozni, nem lehet kicsinyítő képzővel ellátni, mint hogy a magyar szóba, ugye tudjuk mondani, hogy Isten kell, tudjuk mondani, hogy Isten nő. Az iszlám, tehát arab nyelvileg ezt a szót lehetetlen tovább ragozni, mert azt mondjuk, hogy Allah, ez kifejezi az Istennek az egyedül valóságát, és ezért használja ezt a szót. Tehát ez nem egy másik Isten. Illetve a Koránban találunk idézetet, amikor az Isten mondja a profétájának, hogyha megkérdezed őket, itt a keresztényeket és a zsidókat értve alatta, hogy ki teremtette az egeket és a földet, azt mondják, hogy Allah, vagyis az Isten. És egyébként a közel-keleti keresztények mondják az Istent úgy, hogy Allah, mert ez azt jelenti, hogy az Isten. Tehát, hogy ez nem egy áthidalhatatlan probléma, itt lehet az áthidalhatatlan teológiai probléma, hogy az Istenről alkotott képünk, az teljesen más, hogy ez hitbeli dolog. Ugye mindenki hozza a saját bizonyítékait, mindenki hisz, amit nem hisz, és aztán majd az ítélet napon igazság fog tépetni közöttünk, hogy kinek a hite volt helyes vagy nem helyes, de ez nem a mi dolgunk, nem mi fogjuk csinálni, mint ahogy János már ezt mondta az elején. De és nem is ez, tehát nem is kellene ezzel ennyire sokat foglalkozni, mert ezt a problémát nem lehet megoldani. Tehát inkább az embereknek kellene összejönni, együtt dolgozni, együtt munkálkodni, javítani a világot, és nem az örök nagy igazságnak a hullétét kutatni, mert mindenki azt mondja, hogy természetesen nálad van az ütöttem a helyes, de a többiek ugyanígy mondanák. Tehát itt az átidalhatatlanság ez.
Sejtettem, hogy előkerül majd ez a kérdés, hiszen ez az egyik legizgalmasabb kérdés, és bevezető gondolatként azt szeretném elmondani, hogy 20 vagy 30 évvel ezelőtt már megjelent a Szent István társalattal az egy imádságos könyv, tehát többek megvan, és ott más vallások imáit is beszerkesztették, és többek között szerepel ott egy olyan Sziú indián ima, amit elnézést a szlengért, lazán elolvashatnék egy oltár mellett, evangélikus istentiszteleten, senki nem venné észre, hogy aki ezt az imát mondta, vagy írta, az egy Sziú indián is, se nem muszlim, se nem, ez se nem az. Hogy kerül ez ide? Úgy kerül ez ide, hogy a Szentírás beszél az egyetemes kinyilatkoztatásról, kijelentésről, Pál apostol egyenesen erről ír, hogy fel kellene, hogy ismerjék a pogányok is az Istent a teremtettségben, a lelkiismeretben, a történelemben, és a többi. Tehát a legnagyobb szamárság az, amikor bármely vallás képviselője azt mondja, tehát vindikálja magának az Istent és kísérleti. Egy Isten nem lehet kísérleti, nem lehet asztalra tenni, nem lehet kiforagni, de egyebek, mert akkor ő már nem Isten, tehát Isten szuverén, hatalmas. És akkor bízunk már rá ezt is, hogy kinek is, hogyan és milyen formában jelenti ki magát, de egészen biztos vagyok benne, hogy mindegyik vallásban és mindig felekezetben is nagy a skála az értelmezésekben. Én megmondom őszintén, felhívtam például Fis Vilmos kollégánkat, aki az iszlámból doktorál, mondom, Vilmos, mit mondjak én oroszlányban erről a kérdésről? És mert tudom, hogy ez egy érzékeny dolog, és vannak nem csak a keresztények között, hát nyilván más vallások, de most én most keresztényként beszélek, akik azt mondják, hogy nem, Allah nem az az Isten, az egy másik Isten. Allah egy haragó Isten, büntető Isten, egy kegyetlen valaki, akiben nincsen irgalom, és a többi, stb. Mások meg hurrá, jaj, jó, Ábrahám, van egyek vagyunk is, ez ugyanaz az Isten. Én meghagyom itt is a feszültséget, nem vagyok mindentudó, és nem is vagyok hajlandó ezt a szerepet felvállalni. Annyit tudok, annyit érzékelek, hogy Isten szereti az embert, és nem csak a hívő evangéliumosokat, hanem szereti a zsidókat, a cigányokat, a mindenféle kultúrában lévő embereket, és egészen bizonyos, hogyha rajta múlik, akkor mindenkinek kinyilatkoztatja, és kijelenti magát, és valóban, ha más nem, a teremtettség alapján is, és ez ilyen értelemben biblikus, és valóban, ahogy te is mondtad, Zoltán, az értelmezések, az Isten képek valóban különbözőek, és más tapasztalatok vannak, de hát egészen különös a muszlim világot, ugye mint misszió, elkészülően sok missziós ügyel kapcsolatban vagyok, különböző országokból hallom ezeket a beszámolókat, a feszültségeknek ez az egyik oka, hogy a muszlimok egy része keresztényé válik. Tehát keresztbe kasul, ugye mindenféle áttérések vannak, vannak keresztények, akik például zsidóban válnak, vannak ilyen ismerőseink, Budapesten is. Rabbi, aztán háromszor kell, hogy küldjek, de be se fogadja. Tehát nagyon színes ez a jövésmenés, nem csak a felekezetek, hanem a vallások között is. Különböző értelmezések vannak, de számtalan olyan beszámolót hallunk, hogy egy muszlim faluban, és éjjel ő álomban úgymond Jézussal találkozik, reggel fölébred, és azt mondja, hogy ő hisz Jézusban. Jézus a messiás, Jézus a megváltó, és a többi, és attól kezdve keresztjén, és lehet, hogy éppen aznap, vagy másnap már netán konfrontációba kerül a maga hit közösségével, tehát ez egy rendkívül izgalmas dolog. És én azt hiszem, hogy van egy egyetemes, magát kijelentő, kinyilatkoztató az életét velük megosztó Isten, és nem az én jogom, hogy megítéljem a muszlim világot, mert annyi tapasztalatok azért van, hogy a muszlim világon belül is vannak békés irányzatok, ha ezt idő utalok majd egy filmre, és hát vannak harciasabb, keményebb irányzatok is.
Radikális.
A Vigília Katolikus Lap mostani szeptemberi számának a központi témája a kereszténység és iszlám, és egy nagy interjú található benne Simon Robert orientalistával, aki többek között így fogalmaz. A kereszténység és az iszlám lényegük szerint kizárólagosságra törekvő univerzális vallások, amely minden más vallást alacsonyabb rendűnek tekintenek. A globalizáció korában az Ábrahám vallások csak kényszerűségből, taktikailag és ideiglenesen függesztik fel a testvérvallás gyűlöletét, várva az igazságosztó pillanatot. Nem találta ki néhány őszinte kezdeményezést, fogalmaz az orientalista, és emellé tenném a vezércikknek a gondolatiságát, ahol 1986-ra megyünk vissza, ahol II. János Pál pápa Assisiben összehívja a világvallások résztvevőit és jó pár felekezet résztvevőit, és közösen imádkoznak, ami aztán később is megtörténik, most már 2016-ban volt az utolsó, akkor 16. vagy 14-ben az utolsó, akkor 16. Benedek pápa hívta össze a vallásokat, és közösen imádkoztak. Melyik az út, illetve mi a helyzet ebben, hisz ez a kettő, a közös imádság és az egymás igazság szerint kizárása, az két ellentétes fogalom.
Megint bonyolult a kérdés. Tehát itt a kizárás, ugye az isteni igazságtételről, az isteni ítélőszékről van szó. Tehát a mi hitünk szerint Isten ítélkezik valahogy, nem mi zárjuk ki az embereket, hanem majd az Isten úgy meg, ahogy akar. Tehát az egyik, a másik. Itt az orientalizmusról azért nagyon óvatosnak kell lenni, mert Simon Robert, tehát kiváló orientalista, de ez az orientalizmus az arab nyelvészet, nem teológia. Hát ezért valaki megtanul latinul, vagy megtanul héberül, nem lesz rabbi, meg teológus se automatice, bár sok ilyen művet fog olvasni. Tehát ezért én nagyon vitatom Simon Robertnek ezt a megállapítását, mert az iszlám a kezdetektől fogva találkozott a kereszténységgel. A keresztények, mint Jézus a Korán nem érti, hiszünk a profétaságában, az iszlám területeken éltek keresztények mindig is, és ma is élnek keresztények az iszlám területeken. Tehát, hogy ez, én nem osztom ezt a nézetet. Voltak rossz időszakok, és a mai rossz időszaknak alapvetően az a mozgatója, hogy amikor a gyarmatosítás megtörtént, a gyarmatosítók a keresztényeket a kollaboránsi pozícióba juttatták, a keresztények akarva, akaratlanul ebbe a helyzetbe kerültek, és amikor a gyarmatosítás ugye véget ért, akkor a kollaboránsoknak ugye nem sok becsülete van, mint ahogy Franciaországban sem volt a kollaboránsok becsülete. Tehát nagyon sok problémát vissza, de a történelem folyamán az, hogy a keresztényeknek joguk volt a vallást gyakorolni, a Korán vallásként említi, hogy megvan nektek a ti vallásokon és nekem az enyém, tehát vallásként ismeri el, gyakorolni lehet, és az a mérce, hogy az emberek egymás jogait ne sértsék meg. Tehát mindenki hisz, amire akar, de egymás jogait az emberek ne sértsék. Tehát hiszen ez a mozgatórugója, és a történelmből tudunk pozitív példákat hozni, negatív példákat is tudunk hozni. A kordobai kalifátust hoznám, hogy az Ibériai félszigeten az iszlám 711-ben jelent meg, és azóta permanensen jelen van Európában, tehát nem egy új jelensége, hamarabb volt iszlám Európában, mint magyarság, és azóta folyamatosan itt van. Az Ibériai félszigeten a kordobai kalifátus egy tudományos centrum volt, életszínvonalban messze-messze Európa többi része fölött áll, és ott keresztények, zsidók, muszlimok egy közös civilizációban éltek, nagyon jó körülmények között Európa többi részéhez képest, és ennek a rekonkviszta vetett véget, ami a zsidókat és a muszlimokat is igen általánosan érintette. Tehát ugye ezt én nagyon vitatom Simon Robert megállapítását, mert ez teológiailag nem igazolható.
És a közös imádkozás?
Hát a közös imádkozás az már egy, ha lehet így fogalmazni, ez egy necces kérdés, mert ugye minden vallásnak megvan a sajátossága, a saját liturgiája, a saját Isten szolgálati módja, és az iszlám nem hisz abban, hogy ezeket jó lenne összekeverni és kihozni egy nagy-nagy közös világvallást. Az iszlám azt mondja, hogy a vallásos embereket kell összehozni, hogy ők legyenek egy platformon, ők ismerjék meg egymást, dolgozzanak együtt, javítsák a társadalmat közösen, de mindenki imádkozzon úgy, ahogy ő gondolja, hogy neki imádkozni kell. Tehát senki ne érezze magát úgymond megerőszakolva, hogy olyan kompromisszumokat kell tenni a hitében, amit egyébként nem tenne meg. Tehát a közös imádkozik iszlám azt mondja, hogy nem kell közösen imádkozni. Tehát együtt lehet lenni, beszélgetni lehet, de amikor tényleg elmegyünk az imára, azt mindenki imádkozik úgy, ahogy szeretne meg, ahogy neki előítatott.
Azt hiszem, hogy kezdeném a gondolatomat. Az, amire utaltam az percekkel ezelőtt, hogy az egyházak a kezetek is változnak. Tudjuk, hogy régi mondás volt a katolicizmuson belül, hogy a katolikus egyházon kívül nincs üdvösség. És ahhoz képest valami hihetetlen gyors és radikális változáson megy, főleg a 20. századi katolicizmus és főleg a II. Vatikán és innat óta, és ebben nem egységes a katolikus egyház sem. Tehát nagyon sok római katolikus is kritizálta a pápát meg ezeket a cselekvéseit, hogy azt hiszi, hogy a különböző világvallások képviselőit meghívta. Most, és de én olvastam, hogy ez az ekre való a kritikákra való válaszokat is, hát itt nem arról van szó, hogyha valaki ezt nem tudná, hogy akkor ott most leültek, és akkor azt mondták, hogy van valami egy közös Istenünk, és akkor imádkozzunk hozzá, hanem ha jóra magyarázok ezt a történetet, arról szó, hogy a világ a pokolban van, tehát ő ölik egymást az emberek, akik borzalmas pusztulás, feszültség, nyomorúság, betegség van, a magzatok kivégzésétől kezdve a háború, minimum 25 lokális háború, és a többi. És akkor arra gondolt a jószándékú pápa, hogy hát legalább a vallások ne a háború mellé álljanak, hanem a béke ügyében jöjjünk össze, gondolkodjuk, demonstráljunk, és ebben ezeknek az imáknak olyan része volt, hogy külön ugye az Indiának a Manitúhoz imádkozott indián módra, és szerintem muszlimok is voltak ott, de ezt most nem merem elmondani, hogy biztosan, de szinte biztos, hogy ezeket a folyamatokat is. Na, hát különböző irányzatok vannak. A másik, amit szeretnék mondani, hogy úgy, ahogy utána néztem ezt az adatot, olvastam, hogy 508 millióan laknak körülbelül Európában, ennek 4%-a ma körülbelül muszlim és iszlám hithez tartozó, de ez egy folyamatos, és nagyjából 70%-a lakosságnak mondja magát kereszténynek. És akkor a muszlimok egy része megérkezik Európába, azt gondolhatják jobban, hogy ez tényleg egy keresztény világ. Nem, egy része csak egy keresztény. Én úgy gondolom, hogy ma Európában először alakul ki ezekben az évtizedekben egy olyan kultúra, amely nem vallási alapú. Nem vallási, tessék végig gondolni. Nem létezik olyan kultúra, amely vallás, ne lenne vallási alapú. Ez most egy olyan jellegű kultúra. Nem csak azért, mert az alkotmányból kihagyták a kereszténységet, ami egy egészen képtelenség, hogy egy 2000 éves kultúrát kihagynak és utalnak a görög és a romai gyökerekre, hanem egyáltalán a tömegek. A tömegek nagyobb rész lényegében szekulárisan élnek, és de jól bele is nevelte őket a nem tudom milyen folyamatok, ugye plázázástól kezdve fogyasztás, hedonizmus, narkotikumok és sok-sok minden más. Tehát ez egy új szituáció. És az iszlám is, meg minden elkötelezett hívő keresztény is úgy gondolja, hogy ez egy szabad terület. Tehát itt romlás, de erkölcsi romlás lesz minket körül, és ezek missziós vallások, missziózni kell. Ugyanakkor szeretném azt elmondani, és ez körülbelül így van, hogy 5 percenként végeznek ki egy keresztényt a hite miatt ebben a mai kedves kis világunkban. Körülbelül 5 percenként. Legalább 100 000 keresztény mártír van évente, és több 100 000-en sínlődnek iszonyatos börtönökben, koncentrációs táborokban, lágerekben, és több szervezetnek az anyagait ismerem, és az első 50 országból a legtöbb keresztény szenved, annak legalább a 20-25 muszlim országról van szó. Na most a muszlim országok is, tudomásom szerint nagyon különbözőek. Van, ahol sharia karakterű, tehát ezekre megvannak a fogalmak, hogy politikai iszlám megvalósítás. Lényeg az, hogy különbözőek. Én Algériában töltöttem egyszer egy hónapot, egészen más volt a vidékre mentünk, és ott a nőknek már nem csak két szem, hanem csak az egyik szemét lehetett látni, és ott egy nő annyit látott a világból, hogy egyszer föltették egy tevehátára, csomó fátyolval letakarták, és a tevehátyaló volt a vőlegény házában, és akkor ennyi volt a hancúrozás, a világlátás. Tehát ez egészen más, de Algérban, a fővárosban láttam olyan nőt, akinek a felső karja is láthatóvá vált, és nem volt emiatt konfliktusa. Tehát országon belül is más a helyzet, de országokon belül is. És ezt ki kell mondanunk, hogy ma, és ezért izgalmas számunkra ez a kérdés, nem csak azért, mert érkeznek muszlimok is folyamatosan Európába, és sajnos tényleg a terrorcselekményeknek a zömét muszlimok követik el, megint másképp is milyen irányzat, meg szélsőség, meg ez, meg az, mert akkor is ez a keresztény vagy félig-meddig keresztény Európa így értelmezése miatt igenis van félelem, és igenis vannak feszültségek, de az kétségtelen, hogy látni egy olyat, hogy fiatal kopt férfiakat Allahot említve lefejeznek a tengerparton, ez a keresztény világ számára sokkoló. És ez nyilván egy összetett folyamat, összetett történet, de ezt ki kell mondani, hogy naponta nagyon sok a keresztény mártír, és a keresztény mártíroknak egy része, részben kommunista, még mindig ilyen kommunista jellegű országokban sínlődik, de van harcias, ezt nem is gondoltam volna, van radikális harcias buddhizmus is Indiában, és van radikális harcias hinduizmus is, nem következne a hindukből ez. És mégis ölik a keresztényeket, vagy a vallásokban belülieket is, hiszen az iszlám állam muszlimokat is üldöz sokszor.
Erre a szélsőségre rákérdeznék, hogy a muszlimok között ez mennyire fontos téma, úgymond, illetve mennyire van ettől elzárkózás, hogy viszonyultak ehhez, mit tudtak ezzel kezdeni.
Amit a János elmondott, azért kicsit reagálnék rá, mert hogyha mondjuk megnézzük csak Irakot 1990 óta, 2015-ig ott 5 millió ember halt meg, nagy rész muszlimok, és hogyha a számarányokat mellé tesszük a keresztények mellé, akkor a muszlimok ugyanúgy meghalnak, és hogy visszakapjuk a lakossági arányszámokat, tehát itt nem mondanám, hogy itt az ilyen keresztény üldözés van, tehát ez az egyik pontom, mert muszlimok rengetegen halnak meg nap, mint nap a világban, amerikai bombázás, ugye Líbiát bombázták nem olyan régen, rendszeresen szólják Szíriát, tehát a közel-keleti részt. És ugye a másik, hogy az ISIS, tehát most ugyanitt nem az a lényeg, hogy milyen jelképet használ valaki, mert én mondhatnám, hogy a Ku Klux Klan a kereszténység nevében feketéket öl, és vajon a Ku Klux Klan az a kereszténységgel egyenlő, azért, mert keresztet használ, meg Bibliát lenget a kezében. Tehát ugyanígy a dolog lényegét kell nézni, nem a jelképeket és nem a szlogeneket. Tehát hogy azért én kicsit ezt másképpen óvatosabban fogalmaznék, mert azért ezeket a közel-keleti háborúkat a nyugati keresztény világ indította el, és tehát ott az ottani emberek azért ez másképpen csapódik le, és rengetegen hallnak meg a muszlimok közül. Végig kell nézni, a nem a mainstream média Magyarországon nem annyira hosszat, de azért Szíriában a háborúban megnézzük Aleppót, hogy néz ki. Ott mindenki meghal, és mindenki eljön onnan. Visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy a szélsőségesség az létezik, de hogy ezt is, ugye, ahogy említettem, mindig a dolog lényegét kell megnézni, hogy a vallás tanítása ezt lehetővé teszi, vagy nem. Mi azt mondjuk, hogy a vallás tanítása ezt nem teszi lehetővé, hiszen a múltban nem történtek ilyen dolgok, és akkor eddig mindenki félreértette volna a vallást, és most csak ez a csoport, akiről nem is tudjuk, hogy kicsodák, ők értik helyesen. Tehát a dolog lényegét kell megnézni, nem a jelképeket, nem azt, amit mondanak, meg nem azt, mert alapot, bár mindenki tud mondani, bárki, tehát még nem is kell muszlimnak lenni hozzá, szakállat bárki tud növeszteni, turban bárkinek a fejére megáll. Tehát nem feltétlenül ez a lényeg, hanem az, hogy a teológia mit mond, és a muszlim tudósok kivétel nélkül mindenki elítéli ezt az erőszakot. Csak az ISIS-szel gondolunk, hogy ez egy elég nagy jelenség. A kezdet-kezdetén 140 vezetői tudós elítéltek, megmondta, hogy ez így nem fog működni, soha nem lesz legitim, nem kapott túl nagy figyelmet, a muszlim tudósok belül ezt abszolút elítélik az emberek, ezért menekülnek, elmennek, tudnak ott élni a területeken, mert ha tudnának ott élni, akkor nem menekülnének el. Tehát a muszlimokat ugyanúgy sújtja ez a jelenség, és az, hogy Európában történnek ilyen terrorcselekmények, ez igen, valóban megtörténik, de máshol is történik, és sokkal több ember áldozattal, de hogy akik ezeket elkövetik, ugye mind börtönt megjárt emberek, diszkókat, drogokat, ugye diszkókba járnak, nem, egyáltalán nem a vallásos életmódot folytatják, és a legaggasztóbb, hogy mindig holtan fogják meg őket, tehát nincs lehetőség arra, hogy esetleg kikérdezzék, hogy ki a fej, mert ugye ők csak a kéz, de hol a kar, meg hol a fej, tehát sose jutunk el a fejig. Sok kérdés van, akkor ott hagynak személyigazolványokat, tehát ilyen hülye ember azért nem szokott lenni, hogy ott hagyja a személyigazolványát. Tehát nagyon sok a kérdés, de én nem hiszem, hogyha ezt a nyugati világ komolyan meg akarná oldani ezt a problémát, nem lehetne megoldani az ISIS jelenséget, mert 40-50 000-es milíciáról van szó, de egyelőre ez a proxy háborúk miatt, a különböző nyugati hatalmak egymásnak feszülő rendezési tervei miatt jelenleg előnyös, hogy ez van. És az emberek meg szenvednek, elmenekülnek, meghalnak. De hogy az iszlám erre azt mondja, hogy ezt nem lehet csinálni, hiszen az embereknek jogaik vannak, az élethez, a vagyonhoz van jogot, az iszlám is ismeri, tehát ezeket az emberektől elvenni nem lehet. Nem lehet romlást okozni a Földön, tehát ezt az iszlám nem engedi meg.
Európában születnek olyan rendeletek, illetve kormánydöntések, amik a vallási öltözék és viseletnek a bizonyos szabályozásait hozzák be, főként ugye a muszlimokkal szembeni negatív vonatkozásban. Hogy ítéled ezt meg, János?
Mivel ezt beszélgetést szeretnék találni a valami. Viszont választ szeretnék adni erre, mert úgy, mint aki mindent tud, azért reagálunk erre. Teljesen egyetértek ebben az őből kapcsolatos feszültség folyamattal. Elnöke vagyok az Evangélium Alliance-nak, és nemrég kiadtunk egy állásfoglalást, mert nagyon elegünk lett a szélsőségekből, hogy leginkább csak szélsőségeket hallok a migrációval kapcsolatosan, meg az iszlámmal kapcsolatosan, és igyekeztünk egy nagyon árnyalt állásfoglalást kiadni, a Hint magazinban olvastátok is nyilván többen, hogy többek között felsoroljuk a gyarmatosítást és egyéb ilyen dolgot, amikre te is utaltál. Én is szoktam ezt mondani, hogy egy szíriai vagy egy iraki család felmezve égre, hogy éppen most kibombáznak minket, és akkor azt mondják, hogy hát igen, ezek a zsidó, keresztjén, amerikai, meg NATO is egyéb, tehát folyamatosan sorban buktattak meg kormányokat, próbáltak valami demokrácia exportot, stb. Ez teljes mértékben egyetértek, és ez az adok-kapok szemét fogad fogér. Én úgy gondolom, hogy itt nem csak 40-50 ezer muszlim haragszik erre a nyugati világra, hanem sokkal-sokkal többen ez egyik. És ezek nagyon fájdalmas dolgok, és ez az, amiről megint csak a szempillantok beszélnek, hogy vagy folytatódik ez, hogy szemet szemért fogad fogért, és akkor ennek nincs vége, lásd Izrael, Palesztin és egyéb történetek. Én láttam egy dokumentumfilmet, még a Vitrai Tamás fia készítette, hogy ilyen bóló, hogy te öltél-e már zsidót, vagy öltél-e már arabot, vagy muszlimot. Tehát így ebben nevelnek fel a gyereket, akkor hogyan lesz ennek a jövője. A másik, azt én magam azért ezt megerősítem, hogy ezen kívül is széles körben, tehát ezekkel szervezetek nagyon komolyan és milyen foglalkoznak, hogy létezik tudatos keresztény üldözés. A listán legalább 50-60 ország, ahol szenvednek a hitük miatt a keresztjének, tehát jogaitól fosztják meg őket, nagyon súlyos retorziók vannak, de nem egyszerűen csak a kilégzés, hanem egyéb más módok és módszerekkel, tehát ez van, ez létezik, tehát ezzel lehetne vitatkozni, de mindenki másképp látja, de teljesen egyetértek az, hogy rengeteg muszlim is ugyanúgy megszenvedi ezeket az ördögi feszültségeket, és rengeteg jó szándékú zsidó is. Hát az öltözék kérdés, hát nem vagyok a szakértője, én magam járom rendszeresen a Kárpát-medencét, és borzasztó nagy élményem, örömöm a moldvai csángó világba belépni, vagy a cigánytáborokban, mondjuk Beregszász mellett 4000 fő cigánytábor, a kultúra, vagy most szolgáltam szlovák gyülekezetben is fordítottak napokon keresztül szolgálatokat, és együtt énekeltem velük, és részt veszek ezekben, sőt, amire utaltam, hogy akkor én Algériába megérkeztem, repülőről leszálltunk 80-as években, egyenesen a Lagdár, aki valamikor Békés Csabán tanult, egy algéri fiú, egyenesen az autóval egy gyászolóházhoz vitt, ahol együtt volt a muszlim család, és gyászoltak. És ebbe azonnal befogadtak, beléptem a férfiak szobájába, utána jött a vacsora, egy kicsi alacsony asztalon, és egy nagy cukákos falatot a házigazda oda kézzel elénytett, és akkor súgja a labdát, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, mert a vendéget ezzel becsülik meg, hogy a legjobb falatot én kaptam. Tehát vannak nekem nagyon szép és nagyon szép és komoly tapasztalataim. Hát ez lenne szép, hát ez lenne nagyon jó, hogyha a kultúrák, vallások, felekezetek tudnának egymás mellett élni. De ez egy nagyon feszült és egy nagyon ördögi helyzet, és mivel, ahogy te is említetted, a jelképeket, a ruhákat és sok mindent felhasználnak, az biztos, hogy itt ez a folyamat nem áll meg, nem gyógyul meg, hát sokkal nagyobb balhék lesznek. Hát a szélsőséges körök előbb-utóbb, ugye ahogyan Magyarországon például az úgynevezett cigány kérdést, ha nem kezeljük, akkor óriási problémák vannak, vagy lesznek belőle, és attól függ, hogy a felsőbbség, a politika, politikusok ezt hogyan kezelik, és hogy mennyire engedik túlfeszülni ezeket a dolgokat. Tehát természetesen, hogy a látásom szerint, tehát azzal együtt, hogy nem értek egyet a csadorviseléssel, értem a filozófiáját, mert a másik szélsőség az szörnyű és gyalázat, amit a lányaimmal úgy öltöznek, mint 50 évvel ezelőtt a prostituáltak öltöznek. Értjük? Hát ez a két szélsőség közeli, de természetesen, ha hitük szerint viselik ezeket a dolgokat, abban nem kéne akadályozni őket. De itt ez a nagy kérdés, hogy a kultúrák hogyan tudnak egymás mellett élni.
Igen, nekem akkor ezzel kapcsolatban egy furcsa élményem, hogy amikor ezeket a törvényjavaslatokat bevezették, vagy hát van, ahol be is vezették, akkor úgymond a többségi vallás nem szólalt fel a másik mellett, hogy bár értük a félelemnek a hangját, mégis úgymond egy vallásnak valamilyen fajta korlátozása jelenik meg ebben.
Elérkeztünk
beszélgetésünknek azon szakaszához, amikor kinyitnánk az asztalt, és amíg átgondolják a kérdéseket, egy utolsó kérdéssel, amire Hát tudom, hogy erre nehéz lesz gyors választ adni, mégis erre kérdünk beszélgető társaimat. A jövőképről kérdeznék, hogy amíg a beszélgetésben kirajzolódott, hogy a vallási, teológiai alapú iszlám és kereszténység egy szereteten alapuló, egymást bizonyos szinten egymás mellett élni képes vallás, addig a politika és a politikai értelemben vett iszlám és a politikai értelemben vett nyugati világ láthatóan más képvisel sok szempontból. Mi a jövő ilyen megközelítésből, milyen jövőre törekedjünk, illetve hogy látjátok, mi lesz?
Hát, tudnám a kérdést. Vagy tehát a választ, igen, a kérdésre, akkor hát, mondjam, sok pénzt lehetne keresni vele, meg híres lehetne lenni. Hát én arra számítok, hogy a helyzet, tehát most, hogyha Európát nézzük, a rövid távon biztos, hogy romlani fog. Sajnos. Egy Európa olyan helyzetben van, hogy itt azért jó biztonság van, tehát nagyon jó törvények vannak, amik garantálják a vallásszabadságot, de ugyanakkor, ahogy említetted, történnek ilyen beavatkozások a dologban, illetve nagyon sokszor a politikusi retorika az kicsit így egymásnak ugrasztja a közösségeket, ugye felkavarja az indulatokat, és akik idősebbek és még emlékeznek a háborúra, azok azt mondják, hogy ez nem egy jó irány, mert már volt hasonló helyzet, és nem lett jó vége. Tehát ugye ezért én nagyon bízom benne, hogy ez az átmeneti romlás egy javulásba fog áthanyarodni, mert rá fognak ébredni az emberek, hogyha tényleg egy hajóban ülünk, hogy ez a hajó elsüllyed, hogy valami baja lesz, akkor mindenki beesik a vízbe. Tehát, hogy valami más útra kell lépni, és nem lehet ezt a retorikát folytatni, mert ennek az lesz, hogy olyan társadalmi konfliktusok fognak kialakulni, amik később megoldhatatlanná válhatnak. De hosszú távon optimista vagyok, mert azért Európa leküzdött nagyon sok problémát, és szerintem ezt is le fogjuk tudni küzdeni. Csak idő kell hozzá, tudás kell hozzá, és elkötelezett cselekvés.
Mindig is eszembe jutott, de most nem most sokszor eszembe jut, nagyapám, aki 60-as években nekem többször, nekünk azt mondogatta, büdös politika, büdös politika. Ő még megjárta az első világháború, Huszán volt, egyszerű, tiszta szívű, Békés Csabai asztalos mester volt, jó szándékú ember, és van egy fotóm róla, hogy ez számban a tengerparton ül, katonarohában, és hát ő maga is látta a poklot. Az első világháborúnak szerintem semmi rendkívüli indoka nem volt, mégis kirobbantották, az volt a szívjuk, mondhatom így is, rettenetes dolgok következtek ebből. A pokol elszabadult a 20. században. Nekem nincsenek illúzióim, nagyon rosszabbokat érzek. Európa bizonyos értelemben az alapjait tagadja meg, tehát az, amit te most dicsértél, és ez valóban így van, lényegében a zsidó keresztény és itt van az iszlám kultúrán nőtt föl, de ma ezeket az alapokat megvédálja és teszi félre, tehát a 10 igény, 10 parancsot, stb. Magzatokat törjük, nem szabadulunk, nem házasodunk, devianciákat támogatunk, törvényesítünk, enervált az egyház jelentős része, tehát ezt szinte ez a vákum beszélje a muszlim világot is, mert a muszlim világnak egy része vitán is. Házasodnak, gyerekek vannak, odaadják magukat. Egy valamit itt mondottam, legalább 10 ilyen vegyes házasságú családot, vagy az asszony muszlimmá vált, vagy a kettőt-hármat ismerek, például az, akiknél voltam, hogy amikor a gyerek már 6 éves lett volna, és megment volna az iskolába, akkor ők hazaszöltek Békés Csabára, és akkor ők azóta már itt laknak, vagy 25-30 évet, szétváltak, elváltak, mert előbb-utóbb akkor a gyerek nyilvánvalóan arab és algér és muszlim lett volna. Tehát most de visszatérve erre a kérdésre, csak röviden, hogy bűzlik itt valami nagyon, büdös a politika, és én nem tudok más mondani, nem bízok a politikusokban, mert iszonyatosan működik a fegyverlobbi, és háborúkat robbantanak ki, és ahogyan utaltok is erre, merik azt csinálni, szétbombáznak egy országot, megölik az elnökét, és akkor mi most hozzuk oda nektek a demokráciát. Szóval hihetetlen, hogy mi minden megtörténik ebben a világban. olyan dolgok is, amikre nem is gondoltunk volna még néhány évvel ezelőtt. Hát az Isten könyörüljön rajtunk, és mire meg legyünk komolyabb hívők, és tegyük a dolgunkat.